vasárnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
Négy este, négy történet, egy különleges helyszín. Vígjáték, bohózat, nagy operett a balzsamos nyári estében a csillagos ég alatt, a kastélykertben. A Gálva Vencellői Kastélykerti Színházi Esték lelkes közönsége és alkotó közössége. Botoló, csárdás, karikázó, a tiszamenti táncok lendületes, színes forgataga. Vicces élethelyzetek, humoros történetek, amikor a kis település apraja nagyja játsza a főszerepet egy novellás kötet lapjain. Gálva Vencellő és Balsa érdekes emberei, értékálló alkotásai.
Országjáró szombat délután 15:30-16 a Kossuth Rádióban. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
Jó napot kívánok, 2:45 a szerkesztő Juhász Zsolt nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképpen mit szólnak hozzá? Mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem is a többi hallgatóval. Telefonáljanak vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Villogás, büntetőfékezés és pofoszkodás. Ön szerint kikre jellemző az agresszivitás az utakon, és miért a volán mögött vezetjük le a napi feszültséget? És mit gondol, milyen előnyökkel jár, ha lemondunk a civilizációs kényelmünkről? Autó helyett lehet gyalog menni, bevásárlóközpont helyett választhatjuk a helyi termelőt is. Telefonszámunk, amely a 061-es és a 0630-as előhívóval is elérhető, 759-52-00, SMS számunk 30-9666. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást pedig megtalálják a mediaclick.hu oldalon. Villogás, leszorítás, büntetőfékezés, veszekedés és verekedés, egyre több az agresszív sofőr, ami számtalan baleset forrása is lehet. Legutóbb 2 hete a Váci úti felüljárón történt borzalmas tragédia. Egy ámokfutó sofőr illegális versenyzés következtében 2 vétlen embert küldött át a más világra. De kire jellemző az erőszakosság? Mivel lehetne javítani a közlekedési morálon? Egyáltalán létezik-e hatékony megoldás az agresszív vezetőkkel szemben? Mit gondolnak? Mielőtt erről beszélgetnénk, hallgassuk meg Füreti Zsolt összeállítását.
Itt jöttél, vagy ott jöttél el mellettem?
Előzött meg engem. Hogyha ő jön egy robogóval, amikor nincs karosszéria, nem kapja meg az elsőbséget.
Közöltem vele, hogy utolsó pillanatban indexelsz és jössz elém, ez nem működik. És onnantól kezdve hajkuráztuk egymást, bevágott elém, leugrott a motorról, és idegbeteg módon belevágott a motorháztetőbe.
Elkezdtünk veszekedni, és amikor én el akartam menni, akkor elindult az autójával. Megint el akart ütni.
Íme egy tanú, aki látta az egészet, hogy az agresszív.
Mindketten természetesen. Minden frusztráció és minden erőszak az kikerült ide.
Nem kéne lehiggadni.
Ezt könnyebb mondani szerintem, mint megcsinálni.
Egy klasszikus példa, melyet sok éve véletlenül kaptam el Budapesten, ám azóta a helyzet csak rosszabbodott.
Mit csinálsz?
Bejárta az internetet az a felvétel, amikor egy kikanyarodást nehezményező sofőr ordítva csapkodta a másik járművet, melyben az ilyet utasok rögzítették az esetet.
Mit csinálsz?
Gyere, találjál ki!
Ne hagyjad,
menjél,
Zolt! Ne állj le, légy szíves, kérlek, nagyon félek.
Itt pedig egy autós leszorította a kerékpárost.
Adjál már legalább 1 métert! Az életemről van szó, ember! 5 centivel arra megyek, első dorszót döglök meg, mész a börtönbe!
De volt, hogy két agresszív sofőr útszéli terelő táblákkal ütötte egymást. Akadt, aki kalapáccsal vagy paprikasprével rendezte a problémát. S előfordult, hogy csak az ököl maradt. Például, amikor ez az úr a koccanását próbálta éppen megbeszélni.
Mögöttem rögtön agresszívan azt mondta, hogy te köcsög, mennyi tovább. Mondtam, hogy pici türelmet, mert neki mentek a kocsimnak. És ketten kiszálltak a kocsiból, és lendült az ököl. Szó nélkül. 450 000 forint volt a fogpótlás. És tehetetlenek vagyunk, mert nem lehet kommunikálni.
Egyre több az agresszív sofőr, és a felmérések szerint az autósok csupán 29%-a érzi magát biztonságban az utakon. Vezetés közben ugyanis mindenki leveti az állarcát.
Sajnos a mentalitás és a stílus ilyen. Hát nem csak a dugó miatt. Most valahogy ilyen életformánk van.
Fegyvernek tekinti az autót a férfiak 35%-a, és az agresszió levezetésének egyik módja az autóvezetés?
Nem, lehet, hogy ez neki egy inkább egy hatalomérzetet ad.
És ettől még kell agresszívnak lenni?
Mert ettől is a fontosságát hangsúlyozza, figyeljenek fel rá. Illetve ez a példakép van előtte.
Miért változott így meg a világ?
Nem is volt ennyi autó, és ez a közlekedési morál, ez már otthon a gyerekszobában megmutatkozik. Amikor az ember biciklit kap, és hogy a biciklivel hogyan megy, bicikliről motorra, motorról autóra, ez így.
Ez nincs meg, akkor már pótolhatatlan felnőttként?
Igen.
És bizony a közúti balesetek 56%-a az agresszív vezetésnek köszönhető.
100-110-en mentem, balsából bevágott elém egy autó, úgyhogy majdnem legyalult a kocsi, mert leért, megijedtem. És egyet rávillantottam, és ezért cserébe büntetésből bejötteném, 1 centiméternyire megmozdítottam a kormány, ettől az én autóm bekígyózott, és elkezdtem felborolni. És ez azt jelentette, hogy felrepültem a levegőbe, fejjel rázuhantam az autóval együtt a szalagkorlátra, ő viszont hátsó elkerülő úton eltűnt, tehát cserbe hagyott. Mai napig táppénzen vagyok, tönkrement az életem, nem tudok jogázni, táncolni, kirándulni, ő meg eltűnt. És úgy gondolom, hogy az az ember, aki nem alkalmas, hogy belássa, hogy milyen következményekkel jár az ő vezetési kihágása, az ne jusson vezetési lehetőséghez.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
Indulatok, trágár kifejezések, fenyegető fellépés, rettenetes, de jellemző példák, amelyeket az imént hallottunk. Itt van velünk a telefonban mai szakértő vendégünk, Dobrocsi Endre közlekedésbiztonsági szakértő. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Van olyan nézet, ami azt mondja, hogy a márkás autó az sokaknak ilyen hatalomérzetet ad, és a járművet a személyisége részének tekinti. Így minden nekik nem tetsző a közlekedésben előforduló eseményt személyes támadásként élnek meg. Ez lehet egyfajta magyarázat az agresszióra, de hát persze arra vagyok elsősorban kíváncsi, hogy mi váltja ki ön szerint.
Én azt gondolom, hogy az agressziónak nem feltétlenül alapja az, hogy márkás vagy nem márkás autóval közlekedik valaki. Ez sajnos módon személyiség függő.
Tehát, tehát ők az élet más területén is így viselkednek feltehetően?
Abszolút így van, tehát hogy szokták mondani, ahogy élsz, úgy közlekedsz. Tehát, hogyha valaki egy autón kívüli viselkedésében képviseli az agressziót, akkor nagy valószínűséggel nem fog megváltozni akkor, amikor autóba ül, sőt, egy picit fordítva, tehát nagyon sok esetben, hogyha valaki egyébként a mindennapokban nyugodt és normális életvitelt képvisel, beül az autóba, előfordulhat az egész napi visszatartott, olyan jellegű konfliktus, amit nyilván nem tudott kiadni magából, beül az autóba, gyakorlatilag azt érzi, hogy van egy zárt térben való közreműködése, illetve nyilván valamilyen szinten, ez nem tudatosan, de úgy érzi, hogy mivel az autó körülveszi őt, és valami védelmet nyújt, akár előfordulhat az is, hogy az a jellegű visszatartott agresszió, ami egész nap képviselte őt, az autóval való közlekedés során bizony előfordul, hogy előjön. Főleg akkor, hogyha úgy érzi, hogy mondjuk valaki egy lassításra, irányváltoztatásra késztette őt, akkor akár előfordulhat ilyen jellegű magatartás is.
Ugye sokszor szoktunk sóhajtozni, hogy borzalmas a közlekedési morál, de hát az a helyzet, hogy a felmérések is ezt támasztják alá, hogy egyre rosszabb. És ugye tudjuk, hogy a balesetek 55%-a a türelmetlen és erőszakos vezetés számlájára írható, ezt mondják a statisztikák legalábbis, nem pedig a gyorshajtásére, amit gondolnánk, hogy szintén szerepet játszik. De a kérdés az, hogy hogy jutottunk ide, és most itt voltak éppen nem is, mert arról beszéltünk már, hogy az agresszivitás mit jelent, vagy miket okozhat, de hogy mondjuk adott esetben a törvényalkotó részéről mi történt, hogy mondjuk amikor kezdtek megszaporodni ezek az esetek, és látták a statisztikát ők maguk is, akkor nem léptek fel mondjuk adott esetben szigorúbban a büntetőfékezőkkel szemben, vagy akik össze-vissza cikáznak, sávokat váltogatnak ott az úton, vagy nem tartják be a követési távolságot, és a többi, és a többi.
Gyakorlatilag ugye a mindennapi életünk nagyon felgyorsult. Ez nem csak a hétköznapokban fordul elő, hanem bizony az utakon is, tehát egyre több jármű jelenik meg az utakon. Az életünk, a mindennapi életünk egyre dinamikusabb, és természetesen nyilván a közlekedésben is ugyanígy megjelenik. A jogalkotó természetesen a maga lehetőségeit figyelembe véve igyekszik valamilyen szinten követni, de hát azért lássuk be, hogy egy jogalkotás az sajnos egy picit lassabb folyamat, mint ahogy egyébként a járműforgalom, vagy maga a járműforgalom a dinamikája, az növekszik. Természetesen a jogalkotó igyekszik ezzel lépést tartani, hát vegyük alapul azt, hogy most már elég gyakran a jogalkalmazók elfogadják a fedélzeti kamerák képeit, tehát azért korábban ragaszkodott mindenki az, hogy csak jogtiszta készülékekkel készült képeket fogadnak el. Nyilván ez nem jelenti azt, hogy bármilyen autóban, bármilyen képalkotó eszköznek a képeit elfogadják. Hát nyilván abban az esetben, hogyha itt bizonyító erőjű információ van szükség, akkor megvizsgálják magát a készüléket. De nagyon gyakran vannak már ilyen esetek, hogy bíróság, szabálysértési hatóság elfogadja, vagy legalábbis figyelembe veszi azokat a felvételeket, amelyeket készítenek fedélzeti kamerákkal. Nagyon gyakran, azért általában valljuk be, hogy amikor valaki szabálysértést követ el, agresszívan viselkedik, valamilyen szinten a tudat alatt ott van az, hogy hát ha nem tudnak beazonosítani, hát ha nem tudnak bekövetni. És onnantól kezdve, hogy a jogalkalmazó egyre inkább elfogadja ezek, vagy figyelembe veszi ezeket az eszközöknek a felvételeit, innentől kezdve azért nagyon picit talán visszatartó erő lehet. Ez elég sajnálatos, hogy csak ezek a visszatartó erejű dolgok, és nem pedig az, hogy ez a jellegű magatartása a saját magát és a környezetében közlekedőket is veszélybe sodorja. Tehát az életekkel lehet játszani az ilyen jellegű magatartással, de én azt gondolom, hogy minden eszközt a jogalkotó is igyekszik elkövetni annak érdekében, hogy ezeket visszaszorítsák, hiszen ahogy szoktuk mondani, a jogkövető magatartást ki kell kényszeríteni. Nyilván mindaddig, amíg ez, vagy szoktuk mondani, szép szóval megy, tehát addig, amíg a felvilágosító kampányok és egyéb ilyen jellegű eszközök valamilyen szintű javulást eredményeznek, de akkor, amikor már elfogyott ez a jellegű lehetőség, akkor bizony már jön a jog szigora, ami ez persze természetesen hatályos jogszabályok kellene, hiszen a jogalkalmazók csak a hatályos jogszabályok alapján tudnak bármi szankciót is alkalmazni azon járművezetőkkel szemben, akik ilyen deviáns magatartást tanúsítanak.
Igen, úgy hírlik, ugye, hogy az új KRASZ ősztől majd komolyabban rendeli büntetni az agresszív sofőröket. Mit jelent ez a komolyabb?
Hát gyakorlatilag úgy azt kell tudni, hogy maga a KRESZ nem tartalmaz büntetési szankciókat. Azt is hangsúlyozni kell, hogy ez a módosítás jelenleg még a társadalom egyeztetés alatt van. Tehát ez egyelőre egy terv, tehát nem szabad ezt nyilván készpénznek venni, hogy valóban ez kerül majd kihirdetésre. De természetesen a jogalkotó a KRESZ módosítás kapcsán igyekszik olyan jellegű szabálysértéseket is nevesíteni, amelyek esetleg talán még jobban visszaszorítják ezeket az eseteket, de maga a KRESZ módosítás nyilván nem elég. Tehát ehhez párosítani kell megfelelő szankció alkalmazására és szankció kiszabására alkalmas jogszabályokat is, tehát a szabálysértési törvényt vagy a büntető törvénykönyvet.
Itt van velünk a vonalban Csaba. Arra kérem Dobrocsi Endrét, hogy maradjon velünk még, hát hogyha lesz olyan felvetése a kedves hallgatónak, amire esetleg reagálni kellene. Jó napot kívánok, Csaba!
Kezdjük a műsorra, üdvözlöm a hallgatókat. Hát az úr az nagyon jókat mondott, tehát le a kalappal előtte, mert tényleg rávilágított, és egész nagy palettát nyitott ki arra, hogy mik a problémák. De azért pár dolgot nem említett meg, ami nagyon fontos. És hogy meséljem, mert nekem nem is tudom hány éves, 40-valahány éves a jogosítványom, de teljesen mindegy, és nekem megvan E kategóriáig, de egyet kihúzott az oktatóm 40 évvel ezelőtt, a D betűt, azért, mert azt mondta, fiam, te nagyon gyorsan vezetsz, és a buszba nem dobozok vannak, hanem emberek is, azokat nem lehet úgy szállítani. Uh-huh. Tehát, hogy ezzel arra akartam rávilágítani, hogy nagyon fontos lenne az oktatás. Aki nem alkalmas, nem kell megadni, de mivel itt pénzről beszélünk, és ma egy jogosítvány, egy sima B kategória, közel 1 millió forint, ami enyhe túlzás és túlkapás, de mindenkinek megadják ezért a sok pénzért. Tehát boldogtalan jogosítványt kap. Ez az egyik. A másik, Nagyon fontos szerepe lenne a rendőrségnek, mert hiába vannak jogalkotások, minden, ha nincs az út, a rendőrség. És ez két dolog.
De erre szokták mondani, tudja Csaba, hogy nem lehet minden ember és minden autó mellé egy rendőrt állítani.
Ja, nem, ne, ja, kedves Zsuzsa, nem is erről szól a sztori, hanem a sztori arról szól, hogy a rendőrségnek úgy kell közlekednie, úgy kell nem részt venni a közlekedésben, láthatatlanul, és amikor történik valami kellemetlen helyzet vagy szituáció, azonnal fölép a rendőrség határozat. Most nem akarom elmesélni, hogy engem Ausztriában, meg Németországban, meg Európában hányszor jött utánam a rendőr, hogy ajajajaj, mert én nem agresszív vagyok, hanem szeretek gyorsan menni. Igen.
Hát Németországban lehet is.
Igen, de ott van egy zóna, amikor azt mondják, engedd ki a gőzteregem, megy az autót 260-nal, meg 290-nel, ott menjék 290-nel, de ott viszont kifizettetik, hogyha bajt csinál.
Igen, tudom.
Tehát nem úgy van, mint nálunk, hogy elsusmákolják, és hogy visszatérve erre a Váci úti balesetre, nagyon szomorú, hogy a rendőrség a mai napig nem hozta nyilvánosságra, hogy az ember drogos volt, alkohol volt benne. Tehát a rendőrségnek a kommunikáció a nullával egyenlő. Én nagyon sajnálom az Oberling urat, hogy elmegy nyugdíjba, mert talán ő volt az egyetlen egy normális rendőr az én életemben, akivel lehetett beszélni.
Értem. Köszönöm szépen, Csaba, hogy mindezeket felvetette, és akkor kérdezzük meg Dobrocsi Endrét, hogy mi erről a véleménye. Szóval a rendőrség szerepe az egyik kulcskérdését Csaba szerint, ugye, hogy ott kéne lenni a rendőrségnek láthatatlan módon, mert azt magam is tapasztalom egyébként, hogy amikor egy rendőrautót megjelenik a forgalomba, akkor hirtelen mindenki olyan szabálykövető lesz, hogy ihaj csuhaj.
Ha szabadna, akkor az úr megszólalásának első részére reagálni csak két mondattal a képzésre. Gyakorlatilag ugye nagyon pontosan be van szabályozva, hogy hogyan zajlik egy járőrző képzés, a képzést követő vizsgának a körülménye és nagyon pontos szabályozás szerint kell, hogy történjenek. Tehát gyakorlatilag akkor, amikor tanul valaki, akkor a nagy valószínűséggel ezen követelmények mentén történik az ő járművezetővé alakítása. Aztán utána bekapcsolódik a forgalomba, és megtapasztalja sokszor azt az agressziót, ami időnként előfordul, és bizony, ahogy szokták mondani, hogyha valaki korpa közé keveredik, akkor akár hajlandó azt a magatartást felvenni. Tehát nyilván van köze, ez nem tagadható, van köze a képzésnek, vizsgáztatásnak ebben a tekintetben. Egyetlen jogszabályra sem mondhatjuk azt, hogy kész és már betöltötte a funkciót, azt mindig lehet javítani, és nyilván a jogalkotó igyekszik is ezt megtenni, de gyakorlatilag az a jellegű közeg nagyon sokszor magával tudja húzni azokat az embereket, akik egyébként erre hajlamosak. A rendőrség tekintetében pedig nyilván persze mondhatjuk azt, hogy a rendőrség küzd létszámhiányal, ami egyébként sok igazságtartalommal bír, de valóban mindenki mellé nem lehet rendőrt állítani. De azok a jellegű technikai eszközök, amelyeket igyekszik Magyarországon a rendőrség bevetni, tehát azok a trafipak dobozok, amik gyakran láthatóak, vagy esetleg nem láthatóak az út mellett, azok a sebességmérő kamerák, amelyekkel egyre többször találkozunk az út mentén, és ezt igyekszik a rendőrség a lehetőségeihez képest a legtöbbször telepíteni és alkalmazni, azért ezek is valamit segítenek, ahogy mondtam, nyilván sosem lehet ebből elég, mindaddig, amíg vannak agresszív vezetők, és mindaddig, amíg ezek potenciális veszélyforrást jelentenek, életveszélyes forrást jelentenek mindannyiunkra, addig nyilván sosem szabad hátradőlni, és igyekedni kell mindent elkövetni annak érdekében, hogy ezek a járművezetők kiszűrésre kerüljenek, és nyilván ugye ehhez kapcsolódik az, hogy ha és amennyiben ennek a felderítése eredményesen megtörténik, akkor természetesen azért vannak fokozata és vannak szankciói, tehát itt amennyiben olyan jellegű szabálysértési magatartás következik be, amely indokolja a vezetőengedély elvételét, akkor ezután egy utánképzés is előfordulhat, nyilván ez függ a cselekmény súlyától, ahol valóban az a cél, hogy azok a járművezetők, akik deviáns magatartást tanúsítottak, az ő gondolkodás módjukat igyekszik az utánképzés abban a tekintetben visszafordítani, hogy beláttassuk velük, hogy sem magukat, sem másokat nem szabad ilyen jellegű helyzetbe hozni, hiszen azért fizikai törvények uralkodnak. Tehát amikor egy jármű felgyorsul,
És ugye alapvetően mondhatjuk, hogy egy átlagos képességű járművezetőnek 0,71 másodperc reakció idővel kell, hogy rendelkezzen, de ha csak egy 50 km-es sebessége halad a jármű, az egy perc alatt 14-16 métert halad. Igen. És közben van még egy mozgás energiás, tehát ezt azért uralni kell, és hangsúlyozottan 50 km-es sebességről beszéltünk. Ha ez növekszik, akkor nyilván ennek hatányozottan sokkal több az a jellegű energiája, amit már kezelni képtelenek, és helyjel közel ez történt az Árpád hídi baleset esetében is, hogy olyan gyorsan érkezett a járvezető, hogy bármilyen rutinos járvezető ezt a jellegű fizikai mozgást már nem képes uralni.
Nagyon szépen köszönöm Dobrocsi Endrének, hogy itt volt velünk. Mi a témát természetesen majd folytatjuk, úgyhogy várjuk hallgatóink véleményét, akár telefonon, akár SMS-ben a hírek után. De most, hogy mi történt a itthon és a nagyvilágban, azt Ceglédi Edittől hallják.
A híreket Naményi Krisztina szerkesztette. Ismét rövid tűzszünet jöhet létre az orosz-ukrán háborúban, miután Vlagyimir Putyin fegyvernyugvásra tett javaslatot a május 9-i győzelemnapi ünnepségek időszakára. Az orosz elnök erről telefonon tájékoztatta Donald Trumpot is. Az amerikai elnök pozitívan értékelte az egyeztetést, és azt mondta, Putyin a helyzet megoldására törekszik, és szerinte hamarosan rendeződhet a konfliktus. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azonban tartós tűzszünetet szeretne. Ismét drónokkal mért csapást az ukrán biztonsági szolgálat Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítójára, több mint 1500 kilométerre Ukrajnától. Ezúttal a Lukoil vállalat létesítményét érte találat. Az ukrán különleges műveleti központ második napja hajtott végre sikeres műveleteket Oroszország olajinfrastruktúrája ellen Perm város közelében. Megérkezett Kárpátaljára a Széchenyi Ferenc könyvprogram első szállítmánya. A mintegy 300 tételből álló csomag főként gyermek és ismeretterjesztő köteteket tartalmaz. A cél az, hogy több ezer könyvet juttassanak el ingyenesen a Kárpát-medence könyvtáraiba az Országos Széchenyi Könyvtár koordinálásával. Két nemzetközileg elismert alkotó kapja idén a Moholy Nagy Díjat, Dénes Ágnes, New Yorkban élő magyar származású képzőművész, és Fujimoto Su, japán építész, a Magyar Zeneházának tervezője részesül az elismerésben. A díjátadót május 11-én tartják. Holnap derült, napos idő várható, majd az ország nagy részén megnövekszik a felhőzet. Eső nem valószínű, a szél megélénkül, éjszaka mínusz 3 és plusz 2, napközben 15-19 fokra számíthatunk.
Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával!
Jó napot kívánok, fél öt után 4 perccel a szerkesztő Juhász Zsolt nevében ismét köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá, mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem és a többi hallgatóval. Telefonáljanak vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Villogás, büntetőfékezés és pofoszkodás. Ön szerint kikre jellemző az agresszivitás az utakon, és miért a volán mögött vezetjük le a napi feszültséget? És mit gondol, milyen előnyökkel jár, ha lemondunk a civilizációs kényelmünkről? Autó helyett lehet gyalog menni, bevásárlóközpont helyett választhatjuk a helyi termelőt is. Számunk, amely a 061-es és a 0630-as előhívóval is elérhető, 759-52-00, rövid szöveges üzenetet pedig a 39666-os SMS számra küldhetnek. Folytatjuk tehát a témát a közlekedésről, illetve az agresszivitásról a közutakon, és lássuk, hogy mi mindent írtak eddig a hallgatók SMS-ben. Itt egy SMS, amit nem teljességgel tudok értelmezni, de lehet, hogy önök igen, úgyhogy mindenképp felolvasom. Csökkenteni kell az autóvezetők volán mögötti biztonságát. Ezt nem pontosan értem, hogy mit gondol a kedves hallgató, de ha esetleg telefonál és ezt elmondja nekünk, akkor lehet, hogy tisztában fogunk látni. A Aztán üdv a BMW-sek és a céges Skodások a legbolondabbak, és mellettük még pár állatfajta is érkezett egy 70-es számról. Sajnos sok ember idegrendszere nem alkalmas ennek a nagy forgalomnak a feldolgozására, mondja egy hallgató egy 30-as számról. Aztán László írja, hogy még aktív mozdonyvezető koromban PAF szintű pszichológiai vizsgán a szondi tesztből tűpontosan diagnosztizálta a doktornő a személyiségem legfontosabb jegyeit. Most már ennél minőségibb tesztek állnak rendelkezésre, legyen kötelező ezeken részt venni. Felgyorsult világba minden tudó autókkal cammogva, ez nem álszent? Kérdezi István. És még egy 20-as számról érkezett, hogy az utak állapota miatt bekövetkező balesetekről, felelősökről is legyen szíves szólni, mivel minden mindennel összefügg. Hát akkor most szóltunk. És István van velünk a vonalban. Jó napot kívánok, István, hallgatom.
Jó napot kívánok, Martinko István vagyok. Hát az SMS utolsó SMS íróval egyetértek az útviszonyokkal kapcsolatban is. Tekintettel arra, hogy én 5 millió kilométer körül vagyok már az életemben, tehát 68 életen, elég sokat utazom, és felnézeti kamerát használok régóta. A szakértő úr is nagyon-nagyon frappáns dolgokat mondott, de az oktatással kapcsolatosan, és tapasztalatommal kapcsolatosan egy pár dolgot megpróbálok kiemelni. A kamera, amikor van egy autóban, az nem csak azt rögzíti, ami velem szembe történik, szabálytalanság, hanem az is, amit én követek el, szabálytalanságot. Tehát mondjam azt, hogy a kamera fegyelmez. Van régebbi, egyszerűbb, és vannak nagyon modern kamerák. Én most már gondolkodom azon, hogy átra is teszek. Rengeteg szabálytalansággal találkozom nap mint nap. Ma is nagyon messze vagyok otthonomtól, és most megálltam útközben egy föld lejáratába azért, hogy el tudjam mondani a véleményemet.
István, de ha ilyen hasznos ön szerint a kamera, a fedélzeti kamera, akkor lehet, hogy érdemes lenne az autókon alapfelszerelésként beszerelni, nem?
Ezt akartam mondani, hogy én véleményem szerint belátható időn belül kötelező felszerelés lesz. GPS koordinátorokkal ellátott, mint a repülőgépben a fekete doboz. Nem tudom megmondani mikor, de véleményem szerint ez kötelező lesz, mert amit rögzít a fedélzeti kamera, azt előbb-utóbb kénytelen lesz elfogadni mindenki. Nekem biztosító Alkusz barátom már sok évvel ezelőtt azt mondta, hogy bármiféle problémám van, akkor azonnal fényképezzem le. Akkor még nem lehetett a mobiltelefonokkal fényképezni, akkor hordtam magammal a fényképezőgépet. De az nagyon fontos. Tehát az is egy hasznos tanács.
Jó, hát biztos könnyebb lesz igazságot tenni valóban, hogyha ezeket beszerelik kötelező módon az autókba.
Egy dolgot szeretnék mondani. Ki mint él, úgy mint él. A gyerekek nagyon gyorsan megmutatják, milyen családból jönnek akkor, ha ezt mondjuk akár totyiba vagy óvodás gyerekekre vigyált, vagy nevel valaki, és már egyből megmondják, hogy milyen családból származik. Ez ugyanaz a közlekedésre igaz. Egyet tudomásul kell venni. A közlekedésben nem én vagyok, hanem mi vagyunk. Sokkal jobban járok akkor, ha udvarias vagyok a közlekedésben, és segítem az ismeretlent utolatni mondjuk, mert éppen én szoktam csinálni, hogyha farral álltam be, vagy elejébe álltam be egy parkolóba, és utána nem tudok kijönni másképp, csak kinézek, de mire bejlök a kocsiba, már jön valaki, és utána rándudálnak mérgesen, mert hogy utolattam, de olyan óvatosan jövök, hogy én is meg tudjak állni, még ő is, és nem enged el. De én már én csináltam olyat, hogy én megálltam az úton, a forgalomat leállítottam, és egy teherautónak a kitolatását egy kapu bejárából segítettem, úgy, mintha egy rendőr lettem volna. De én is visszakaptam hasonló esetet már. Tehát, ha így közlekednénk, nem lenne ennyi baj.
Hát igen, nyilván az udvariaskodás is megszűnt érni ezeknél. Az Y-as besorolásoknál szoktam meglepődni, hogy egyik másik ember 5 centit se hagy az előtte lévő autó. És a sajátja között, nehogy véletlenül beférjen a...
Ez így van, van egy probléma, én vidéki vagyok, Budapestre is járok szinte hetente, meg autópályán is utazom. Én betartom a féktávolságot, de mindig hátrébb kényszerülök, mert akár Budapesten, akár az autópályán nagysebességgel is beszemtelenkednek elében. És utána jön a pofátlan autós, nem mondjuk tudja, hogy mire gondolok, ugye?
Halló?
Próbálom tudni, igen, vagy gondolkozom rajta.
A rendőrség, akik ugye azért van már itt fehér is, meg fekete is, kell is, de volt itt egy hozzászóló, aki azt mondta, hogy legyen ilyen, vannak ilyenek, megértem, kell is, és lehet, hogy több kellene. De azért van, mikor átesnek a ló túlsoldalára, de mindenképpen ezeket, hogy meg kell tartatni a normális követési távolságot. Útviszonyoknak,
igen, sebességnek megfelelően. Én is egyetértek ezzel.
És még egy nagyon fontos lenne, a mesterséges intelligenciát be kellene építeni a közlekedési lámpákba. Tudnélik, én hallottam valahol már van ilyen a világ vagy olyan város, hogy a főúton, ahol nagyon nagy a forgalom, ott hosszabb ideig lehet mondjuk a zöldön menni, még a bekötő útvonalon esetleg nem nagyon van senki, vagy egy autós, az többet tud esetleg várni, lehet, hogy nem mindig, de muszáj neki, és akkor megszűnt a túlzsúfoltság. És egy nagyon jó tanács még, ezt javaslom mindenkinek. Nagyon keveslem a sárgát, amikor, tehát ne két másodpercig világítson a sárga, a zöld után is mindjárt pirosra vált. Lehetetlen egy pótkocsis teherautóval, amikor éppen, hogy elindult, átmenni. Ha még nagyobb lendülettel megy, akkor meg lehet, hogy azért fog átmenni, mert nem tud megállni.
És a rendőr, jó, de az is egy össznépi társas játék lett mostanság, hogy már piros a lámpa, de azért még két autó átmegy már a piroson is. Úgyhogy ez épp azt akarom mondani, hogy az is nagyon gyakori eset, ahogy én látom. Köszönöm szépen, István, hogy telefonált nekünk, és Jenővel folytatjuk a beszélgetést. Jó napot kívánok, Jenő!
Ez egy csókolom.
Hallgatjuk.
Erről a rengeteg szabálysértésről, azért agresszív vezetésről tudnék azért milliót mesélni. Itt egy, ami a legfontosabb, hogy nincs tolerancia. Nem vagyunk toleránsak egymáshoz. Sokszor annyi elég lenne, hogy csak levegyük a lábunkat a gázról, és már is megoldódna egy konfliktus. Sokan ez a baj, hogy szó szerint gyuródnak, mint a birkák. És ezzel nincs meg valahol elveszett a kultúra a forgalomban.
Uh-huh. Hát ugye többen azt állítják, hogy nem csak ott, tehát hogy aki a közlekedésben így nyilvánul meg, vagy így viselkedik, az a való élet más területein is így viselkedik.
Igen, igen, de viszont sokan egy burkot éreznek maguk körül, hogy autóba ülnek. Lehet, hogy a civil életben nem, de viszont beül az autóba, ott én vagyok a király, és akkor nekem mindent szabad.
Igen.
Attól
is függ, hogy milyen az az autó, ugye? Mert látom ezeket a hatalmas nagyvárosi terepjárókat, meg minél drágább, minél nagyobb, ugye ott annál. Hát most én nem szeretem ezt a szót használni, de annál pofátlanabb dolgokat tudnak elkövetni a közlekedésben résztvevő embertársaink. Köszönöm önnek is, Jenő, hogy megosztotta a gondolatait. Sándorral folytatjuk. Előtte egy SMS, János azt írja, hogy én nem csodálkozom, mert a társadalomban és a mindennapi hétköznapi életben meglévő feszültségek leképeződnek a közlekedésben, vagy a bevásárlások során. Ez János véleménye. Nem tudom, hogy erről például Sándor mit gondol. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlök minden hallgatót, önt is. Hát nekem az a véleményem, hogy elég sokat közlekedek, de viszont én szerintem az emberekkel az a probléma, hogy ha elindulnak A-ból B-be, az utolsó percben indulnak el. Én mindig úgy csináltam, meg úgy csinálom, hogy előtte egy, tehát tudom, hogy 9 órakor érek oda, akkor 8-kor indulok, 9-kor érek oda, de 7:30-kor elindulok.
Tehát ön arra fogja ezt az agresszív viselkedést az utakról, hogy az emberek későn indulnak el, és attól félnek, hogy elkésnek, és ezért aztán...
Igen, és a másik dolog meg az, hogy amit a előttem levő úr mondott, hogy ezek a magasabb kategóriai autósok, ezek nem tudom, hogy van, de ők is ugyanúgy közlekednek, mint bárki, de nekik elsőbségük van, nem, mert nagyobb autójuk van.
Nem lenne elsőbségük, ők csak úgy érzik.
csak úgy érzik. Tehát szerintem ez is a probléma.
Igen, valóban, ezzel tökéletesen egyetértek,
én is gondolom. Én itt járom egész Európát, de azt nézem, azt látom, hogy itt Európában az emberek azért használják az autót, hogy tudjanak közlekedni, eljussanak A-ból B-be, nyugodtan, nem idegeskednek, és akkor mennek. Otthon nálunk viszont teljesen más.
Uh-huh. Tehát, hogy itt nem erre használják az autót, hanem?
Hanem lényegében versenyezni használják az autót.
Jó, hát azért ez egy törpe kisebbség, azért ne tegyünk úgy, Sándor, mint hogyha minden autós, aki a közlekedésben részt vesz, az versenyezne a másikkal, csak vannak ilyenek is.
Egyes emberek, úgyhogy én azt mondom, hogy tehát le kell nyugodni, korábban kell indulni, és akkor nem lesz probléma.
Köszönöm szépen. Reméljük, hogy megfogadják a hallgatók, akik most itt hallgatnak bennünket. Lássunk megint egy-két SMS-t. Én rengeteg fedett autót küldenék a forgalomba, hamar rend lenne. A fiam Kanadában él, ott mindenki betartja a szabályokat, mert nem tudja, ki áll mögötte, írja László. És nem tudom, hogy ugyanaz a László, vagy egy másik László írja a következő SMS-t. Nem, ez már egy másik László, mert nem ugyanaz a szám. Az utak áteresztő képessége, különösen a városi bevezető utakén, nem elégséges a forgalom levezetéséhez. Meg kell vizsgálni a rendőrségi állománytáblákat, mert van elég rendőr autó is, de nincsenek beosztva. Hát nem tudom, hogy László benfentese, és ezt így honnan tudja, mert én így nem nagyon hiszem, hogy besétálhatnék és megnézhetném a rendőrségi állománytáblákat, de lehet, hogy neki van ilyen jellegű információja. Viszont Bertalan van a vonalban velünk. Jó napot kívánok, Bertalan!
Én is sokkal napot kívánok, örülök, hogy megkaphattam a szót. Kollégám azt szokta ezekre mondani, idézőbe téve, hogy a nagy tudásúak követik el ezeket az eseményeket, de mindennek a kiküszöbölésére én azt javasolnám, és ha rajtam múlna már holnap, bevezetném a civil szférában is abszolút a pálya alkalmassági vizsgálatot, de nem házi orvos előtt, ahol kilóra megvenném a tesztlapot, hanem nyílt ügyféltérben több vizsgabiztos előtt kitöltendő pálya alkalmassági tesztre kötelezném mindazokat, akiknek egyébként is lejárt a jogosítványa, és meg kellene újítani. Tehát az egész ország lakosságára kihatóan.
És akkor az első jogosítvány szerzőknél miért nem? Ott lehet, hogy ott is hát fontos lenne egy ilyen pszichológiai vizsgálat, nem?
Mindenki, aki most szerzi az elsőt, de akinek meg lejárt és újra kellene vizsgázni, pályalkalmasságból ott is pszichológiai tesztet, az egész ország lakosságára kiterjedően, és szerintem rendkívül jelentősen lecsökkenne.
Kíváncsi lennék erre az eredményre, Bertalan. Mindenféle tekintetben.
És akkor még hagyd tegyem hozzá, hogy én kötve hiszem, hogy azok, akik ezeket az eseteket elkövetik, hogy szabályos vizsgakörülmények között jutottak a jogosítványokhoz, és még ezt is kétségbe vonom, mert nekem is voltak hasonló esetek, most nem vezetek, de ez a félelem bennem is van, talán jobb is, hogy nem vezetek, hogy ne támadjon rám ilyen valaki. És a harmadik gondolatom pedig lenne, hogy tehát a pszichológia meg a pályalkalmasság, hogy mostanság divatosan használt kifejezésre, hogy figyelem éppen a Kossuth Rádió műsorát is délőtt a gyerekekkel kapcsolatban is, most divatos kifejezés a gyermekpszichológiában használatos ADHD-s kifejezés. Én már is megelőlegezem, csak megelőlegezem ezeknek az ADHD-s tüneteit, azok, akik ezt elkövetik. Tehát mindenképpen szükség lenne, ezt azért hoztam szóba, mindenképpen fontosnak tartani a pályalkalmasságét és kiterjeszteni a civil szférára áttört tettik teljes szélességében és hosszában.
Köszönjük szépen! Voltak éppen, én egyetértek önnel tökéletesen. Attila van itt velünk a vonalban, de azért megint csak nézzünk előtte néhány, és a rengeteg SMS érkezik egyébként. Hát ezt nem is tudom, hogy felolvassam-e, de hát ha már megérkezett, akkor felolvasom. Szabad fegyverviselést, letöri az agressziót és udvariasságra nevel. Hát vannak egyébként, akik azt gondolják, hogy, és hát ugye vannak országok, Amerikában szabad a fegyverviselés, de én nem gondolnám, hogy ez a célra vezető út, persze ettől még a kedves SMS író gondolhatja ezt. Aztán egy olyan SMS van itt, hogy a filmek mit mutatnak, teszi fel a kérdést a hallgató, feltehetően ez egy költői kérdés. Aztán valóban túl rövid a sárga, helyesen mondta az előttem telefonáló, a hatóság ezt hogy nem látja, teszi fel a kérdést. Kikérem az általánosítást, 45 éve vezetek balesetmentesen, BMW 5-ös az autóm. Státuszszimbólumosok a veszélyesek, ez pedig Éva véleménye volt, és akkor Attilával folytatjuk. Jó napot kívánok, Attila!
Tokulom, szerkesztőm. Egyetértek az előttem szóval. Ugye hallgattam, mert
a pszichológiai tesztet illetően?
Igen.
Igen, értem.
Volt egy mozdonyvezető, volt kollégám. Én is voltam. És én is jártam pszichológiára. Tehát nem egy egyszerű dolog volt.
Akkor ez az, amit ön írta ezt az SMS-t, hogy annak idején...
Nem írtam, egy... nem írtam.
Akkor ez nem írtam. Akkor ez egy másik mozdonyvezető. Jó, mert valaki írt egy SMS-t, nem. Hogy annak idején mozdonyvezető korában nagyon kemény pszichológiai tesztet kellett végrehajtania.
Igen, én is jártam. Fölmentünk Budapestre, a Nyugati mellé, a Lopoton, kórházhoz, orvosi, stb. De én azt mondtam, hogy egyetértek, hogy az ilyen embereket, mint akik ilyen büntetés végül, tehát hogy mondták? Fékezés?
Büntetőfékezés, igen, van ilyen büntetőfékezés.
Igen, meg veszekednek, meg az ilyen embereket, mint mosolygok. Megmondjam miért, mert buták.
Hát én értem, de az ember kap egy jó nagy pofontot az útkelős közepén, nem biztos, hogy az mosolyogni fog.
De nem szabad ilyet csinálni.
Ezzel egyetértünk, Attila, mindannyian valóban nem szabad egyetérteni, de ugye most pont arról a jelenségről beszélünk, hogy azzal együtt, hogy nem szabad, számos ilyen jelenséget tapasztalnak a közlekedésben.
Igen, részt. Igen, na nézve, én mentem lefele Tehervonttal éjszaka, Kiskunhalasra. Mellettem ment a főút, és ugye van jogsia önnek?
Igen, van, természetesen.
Ugye van az András kereszt, és teli van tanyavilággal. Nem számított, hogy mellettem, én mentem 90-nel, ő ment 100-zal, befordult előttem 50 méterrel, hiába kültöltem, nem számított neki, befordult. Aztán mentem lefele, Szolnok fele, teljesen egy honnan, és a hölgy, mert hölgy volt, és megijedt. Olyan 50 méterrel, vagy 40 méterrel lefordult az autó átjárónál, szintén András kereszt. És hiába kültöltem, hát fékeztem, és nem, hogy előre ment, vagy hátra ment, hanem megindult, megint, hát mondom, azt sem tudja, hogy mit csinál. Nincs ez a jósítvány téma, ez hogy mondja önnek? Nem tudják, hogy mit csinálnak.
Uh-huh. Értem.
Én sokat láttam, sokat mentem vonattal, mert sokat mentem vonattal. Gázoltam is meg, hát volt, hogy mindegy, ezt tegyük félre. Tehát ez a jogosítvány, én tenném ezt ilyen pszichológushoz, vagy nem tudom, hogy hova, csak hogy legközelebb ne kapják meg.
Értem, köszönöm szépen, hogy mindezt megosztotta velünk, igen, hát Bertalannak is ez volt a véleménye, hogy már ő ugye azt mondja, hogy mindenkinek részt kéne venni ilyen, nem csak azoknak, akik már elkövettek valamilyen csúnya dolgot, hanem azoknak is, akik egyáltalán a jogosítványukat megszerzik, illetve meghosszabbítják, és én hajlamos vagyok egyetérteni egyébként, hogy valóban valami fajta pszichológiai tesztre lehet, hogy szükség lenne. És akkor még egy hallgatót tudunk itt meghallgatni a műsorunk vége felé, mármint, hogy ennek a fél órának a vége felé, méghozzá megint csak egy Attila van velünk a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és szeretettel üdvözlök mindenkit. Hát én nagyon rövid leszek, mert az előttem lévő elmondta, amit én is szerettem volna felhozni, hogy te a fedélzeti kamera kötelezővé kell, hogy legyen téve. Ez mindent megold. Tehát ez ugyanúgy, mint ahogy tényleg mondták, hogy a repülő is, hogyha valami baj van a repülővel, akkor ott van a fekete doboz. Tehát ezt kötelezővé kellene tenni. hogy ott legyen a kamera is. És akkor nincs kibeszéd, ott van felvéve, és akkor a rendőr lássa, hogy mi történt. És még valamit még a közlekedéssel kapcsolatban annyit szeretnék, ha már ez van, hogy a távolsági buszokba lehetne egy online-os, tehát ilyen felvétel, tehát állandó, tehát ha megyen egy távolsági busz, akkor az mutatná az útviszonyokat és az időjárás is. Tehát ha valaki messzire akarna menni, akkor előtte megnézhetne, hogy igen, azok a buszok hol mentek, milyen volt az időjárás, és akkor egyenes adásba látna hogy igen, elinduljak azon a, főleg ez tére, télben nagyon jó lenne, hogy elinduljak-e azon az úton, vagy ne.
Hát ez biztos jó lenne, de szerintem ettől még az agresszivitás a közlekedésben nem csökkenne, ez biztos egy hasznos dolog lenne, hogy igen, az ember, bár egyébként szerintem vannak olyan fórumok, Attila, ahonnan lehet tájékozódni az útviszonyokról, mielőtt az ember elindul bárhová, de ugye ettől, hogy a távolsági buszok előre jelzik, hogy milyenek ott az útviszonyok arra fele, amerre menni akarok, az még nem biztos, hogy nem fogok agresszív vezetővel találkozni, akkor is, ha mondjuk az útviszonyok tökéletesek, nem?
Nem hozzá tenni.
Ön vezet egyébként, Attila?
Igen. Igen, és katasztrófa, itt Szlovákiában is, tehát de ha én mindig azt mondom, hogy elfelejtette bevenni a tablettot, a nyugtatót, aki úgy vezet.
Igen, ez is vicces egyébként, hogy elfelejtette bevenni a tablettát, de nem biztos, hogy a nyugtató a vezetésnél egyébként megoldás lenne, mert akkor lehet, hogy az érzékszervei tompulnának annyira a kedves sofőrnek, hogy emiatt okozna esetleg balesetet. Köszönöm szépen, Attila, önnek is, hogy telefonált, és akkor lássuk még milyen SMS-ek érkeztek. Hogy az egyik veszélyforrásként meglevő e-rolleresek kevésbé legyenek ön és közveszélyesek, visszatartó erőként csak egy kötelezően viselendő láthatósági mellényben legyen szabad rollerezni, amelyen jól látható, fel kell tüntetni a vezető azonosító jelét, ez Jánosnak a véleménye. Aztán a rendőrség az egyszerűbb esetekben ellenőriz, a településeken kívül kellene a járművek közé beépülni, és ott rögzíteni a szabálytalanságot. És aztán még persze nagyon sok SMS érkezett, de arra már most nem lesz lehetőségem, hogy felolvassam. Akkor ezt a témát most itt lezárjuk, és az utolsó fél óránkban pedig arról fogunk majd beszélgetni, hogy milyen előnyökkel jár, ha lemondunk a civilizációs kényelmünkről. Ehhez a témához is várjuk természetesen a telefonhívásaikat és a szöveges üzeneteiket.
Éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók és Szakcsi Rádió ajánlásával április 30-án a Doknágyi Ernő Zenei Központ nagyterme a jazz fellegvárává válik. Ünnepeljen velünk a Szakcsi Rádió második születésnapján. A színpadon a műfaj hazai kiválóságai, a Binder Károly Borbély Mihály Duó, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon.
Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
Reklámot hallottak. Napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
17 óra van, hírekkel folytatjuk műsorunkat, a mikrofonnál Ceglédi Edit.
A híreket Naményi Krisztina szerkesztette. Ismét rövid tűzszünet jöhet létre az orosz-ukrán háborúban, miután Vlagyimir Putyin fegyvernyugvásra tett javaslatot a május 9-i győzelemnapi ünnepségek időszakára. Az orosz elnök erről telefonon tájékoztatta Donald Trumpot is. Donald Trump pozitívan értékelte az egyeztetést, és azt mondta, Putyin a helyzet megoldására törekszik, és szerinte hamarosan rendeződhet a konfliktus. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azonban tartós tűzszünetet szeretne. Ismét drónokkal mért csapást az ukrán biztonsági szolgálat Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítójára, több mint 1500 kilométerre Ukrajnától. Ezúttal a Lukoil vállalat létesítményét érte találat. Az ukrán különleges műveleti központ második napja hajtott végre sikeres műveleteket Oroszország olajinfrastruktúrája ellen Perm város közelében. A támadás alátámasztja Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök bejelentését, aki tegnap közölte, hogy tovább növelik az ukrán drónok hatótávolságát. Legkevesebb 9 halálos áldozata van a dél-libanoni településeket ért újabb izraeli légicsapásoknak. A libanoni egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint a támadásokban gyerekek és nők is életüket vesztették, továbbá 23-an megsebesültek. A libanoni elnök a tragédia után nemzetközi fellépést és a civilek elleni atrocitások kivizsgálását sürgette. Az uniós intézmények vezetői minden támogatást megadnak Magyarországnak, mondta Magyar Péter a Facebookra feltöltött videóban. A leendő miniszterelnök tegnap Brüsszelben egyebek között a befagyasztott uniós források felszabadításáról tárgyalt az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökével. Magyar Péter elmondta, hogy a többi között szó volt közlekedésfejlesztési, energiaügyi tervekről, bérlakásépítési programokról. 4 országgyűlési bizottságot vezetnek majd fideszes képviselők a következő parlamenti ciklusban, tájékoztatott közösségi oldalán Gulyás Gergely frakcióvezető. A pénzügyi és költségvetési testület élére Bencsik János, a művelődési bizottság élére Szentkirály Alexandra kerül, a szociális bizottságnak Zsigó Róbert, az élő környezetért felelős bizottságnak pedig V. Német Zsolt lesz az elnöke. Javulhat a diplomaszerzés esélye az Egységes Oktatási Minisztérium létrehozásával, véli a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája. A szervezet üdvözli, hogy a gyermekkortól a diplomáig tartó teljes oktatási életút, azaz a közoktatás, a szakképzés és a felsőoktatás egy tárcához kerül, mert ez lehetőséget ad a diákok közötti egyenlőtlenségek mérséklésére. Lemondott a Moholy Nagyművészeti Egyetem teljes kuratóriuma, írja Telex. Az egyetem közlése szerint Böszörményi Nagy Gergely kuratóriumi elnök és Fellegi Tamás felügyelő bizottsági elnök bejelentette, a testület befejezi munkáját és az alapítói jogokat az új felsőoktatási minisztériumnak ajánlja fel. Népszerű a Budapesti Közlekedési Központ új fizetési rendszere, a Pay and Go. Az egyetlen érintéssel történő jegyvásárlás és érvényesítés keretében több mint 20 000 vonaljegy kelt el az első héten. Az összes metróvonalra kiterjesztett rendszerben még csak jegyet lehet venni, később viszont többféle terméket is meg lehet majd vásárolni a segítségével, közölte a BKK. A tervek szerint a bankkártyás fizetésen alapuló rendszert fokozatosan a teljes budapesti és agglomerációs közlekedésre kiterjesztik. Feltételezett második világháborús robbanótestet találtak a budapesti Infopark területén. Az eszköz építési munkák során került elő. A tűzszerész művelet miatt a rendőrség ma este 8 órától mintegy 200 méter sugarú körben lezárja és kiüríti az érintett területet. Holnap derült napos idő várható, majd az ország nagy részén megnövekszik a felhőzet. Eső nem valószínű. A szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet éjszaka általában -3 és +2 fok között alakul, de északon néhol ennél hűvösebb, míg a vízpartok mentén enyhébb lehet az idő. Napközben 15-19 fok várható. A hétvégén melegszik az idő, vasárnap akár 25 fok is lehet.
Műsorajánlat. Nagyok.
Hálátlan szerep a második vonalban lenni, közvetíteni a döntéshozók és a végrehajtók között, ez azonban neki testhez álló feladat, jól tűri a döccenőket. A hazai természetvédelmi szakemberek szűk közösségén kívül csak néhányan tudják, hogy oroszlán része volt Magyarország egyik legritkább madarának megmentésében. Vendégem Kapucsi István, a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság általános igazgatóhelyettese, akinek munkáját Magyar Arany érdemkereszttel ismerték el. Várja önöket a beszélgető társ Gyarmati Péter.
Nagyok, arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban.
Válaszutak rólunk szól.
Válaszutak minden pénteken.
Hogyan meséltek nekünk?
Magyar népmeséket olvastak, és fejből meséltek.
Mi néztünk is magyar népmesét.
Melyik a kedvenced?
Kis? Ja, a kis görög gyémánt fél krajcárja.
Ez jó.
Az is jó.
És a kőleves.
Az
is, de jó.
Egyszer volt, hol nem volt. Kinek mi volt a kedvenc meséje? Melyik mesehős lenne? Melyiktől félt leginkább? Hogyan mesélt anya, apa, nagymama, nagypapa? A Válaszutak fiataljai a mesékről beszélgetnek.
Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Pénteken délelőtt 11:30 után a Kossuth Rádióban.
Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
5 óra után 7 perccel műsorunk utolsó részében is köszöntöm hallgatóinkat. Még mindig telefonálhatnak vagy írhatnak szöveges üzenetet, ha elmondanák a véleményüket a következő témával kapcsolatban. Mit gondol, milyen előnyökkel jár, ha lemondunk a civilizációs kényelmünkről? Autó helyett lehet gyalog menni, bevásárló központ helyett választhatjuk a helyi termelőt is. 759 52 00, ez a telefonszámunk, amelyet a 061-es és a 0630-as előhívóval is elérnek. 39666, ez pedig az SMS számunk, ahová rövid szöveges üzeneteiket várjuk. Frissesség és minőség, környezettudatosság, személyes kapcsolat a termelővel, egyedi választék. Ezeket kínálják a termelői piacok. Egy helyen minden elintézhető, alacsonyabb árak és akciók, kényelem és időbeosztás, ezek pedig a multik mellett szóló érvek. Nem kell teljesen lemondani egyikről sem. A legjobb megoldás a kettő kombinálása, a húst, a zöldséget, a gyümölcsöt és a sajtot a piacon, a tartós élelmiszereket és a háztartási vegyi árut pedig érdemes a bevásárló központokban megvenni. De vajon a kényelem minden felülír, és marad az egy helyen történő vásárlás? Mit nyerhetünk azzal, ha fenntartható módon élünk? Ha a szerénységet választjuk a civilizáció nyújtotta kényelem helyett? Mit adhatnak ezekhez a helyben szerveződő közösségek? Erről beszélgetünk a továbbiakban, ám előbb hallgassuk meg Belényi Barbara riportját.
Van nálam kínai szerzeller, saláta, rukkola, patiszon, paradicsomszósz, de még jó pár dolog lesz.
Nagyon fiatal. Hogy kosárközösségi tag vagy szülők küldték?
Nem, magamtól kezdtem el érdeklődni, mert krónikus betegségem van.
És akkor ez megbízható, hogy itt minden vegyszermentes?
Szerintem igen.
Nem nehéz egy héttel előtte kikeresni és kiszámolni, hogy mi mindenre lesz szüksége? Nem egyszerűbb csak úgy vásárolni, mint a boltban szemre?
Hát választom ki, amit nagyjából gondolom, hogy majd jó lesz. Szerintem nagyon számít. Sok mindennek az ízén is érződik a minőség.
2020-ban alakultunk. Jacsolnikő, a Budafoki Kosárközösség egyik alapító szervezője.
Úgy ismertük meg egymást a szervezőkkel, hogy elmentünk egy indíts bevásárló közösséget képzésre, és ott kiderült, hogy többen vagyunk Budafokról, elkezdtünk szerveződni. Sokkal fenntarthatóbb az, hogyha nem nagy üzemekben előállított élelmiszereket fogyasztunk, hanem kistermelők által lehetőleg kevesebb egyszer felhasználásával.
Van egy limit, hogy keveset utazzon az a termék?
Nálunk ez nem volt annyira erős. Mi elkezdtünk termelőket keresni, nyilván jó volt az, hogy a mézes az például budafoki, de zöldségtermelőknél nehezebb találni. De egyszer készített rólunk egy felmérést egy PhD hallgató, és akkor az jött ki, hogy átlagosan 35 km távolságról érkeznek a termelőink.
Hogy találtak rá termelőkre?
Volt egy régi kosárközösség Budapest 11. kerületében, ami már nem működött, és ismertük a szervezőket, hozzájutottunk így a termelők listájához, elkezdtük őket hívogatni, hogy van-e kedvük hozzánk csatlakozni, szerdai naphoz mit szólnának. Piacokra is mentünk, és megszólítottunk termelőket, amiből éppen hiány volt. A szörphöz, lekvárhoz nagyon hamar hozzá tudunk jutni, de sokkal nehezebb volt termelői húshoz jussunk, illetve a zöldség. Lehetőleg vegyszermentes legyen, az nálunk nagyon-nagyon nehezen jött össze, mert mi olyan termelőket találtunk, akik nem főállásban voltak, messziről kellett, hogy jöjjenek, nem annyiféle zöldséget termesztettek, de nagyon nehéz volt ezt megtalálni. A Budapest környéki vegyszermentes zöldségtermelők meg már beteltek.
Erre van kereslet, tehát nem arról van szó, hogy aki ma vegyszermentesen termel, annak nehéz az értékesítés.
Nem, inkább az van, hogy nagy energiákat, meg több időt vesz el tőlük.
Nagyon sokféle sajtot látunk, és a tejből készült finomságokat, joghurt, túró, körözött.
Túró, rudi, és ott van még ilyen ordakrém, ezt megesztráztuk egy kis lekvárral és csoki forgáccsal. És ez mindegyik a férjemnek a kreálmánya.
Ketten csinálják a férjével?
Igen, a férjemmel. Piacon többségében én szoktam lenni, de a fejés, a sajtkészítés, mindent megosztunk.
Hol van a gazdaság?
Mi Dunavecsén vagyunk, ez Bács-Kiskun megye.
Közelben nehezebb az értékesítés?
Van helyben is, de Pesten egyszerűbb, mi kerestük a kosárközösségeket, nekünk ez a budafoki kosárközösségnek a szelleme nagyon tetszik, hogy van kontakt a vevőkkel, egy nagyon jó családias hangulat van itt.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
Nos, amint ezt hallottuk, a bevásárló közösségek önszervező módon, önkéntes alapon jönnek létre, segítségükkel a helyi termelők és vásárlók közvetlen kapcsolatba kerülnek. Ha jól működik, akkor nem csak rövid, de hosszú távon is számos előnyhöz jutnak a fogyasztók, egészséges helyi bioélelmiszerhez megbízható minőségben. A termelők piacot találnak, közvetlen visszajelzést kapnak a termékeikről, együttműködhetnek, így hatékonyabban versenyezhetnek a multikkal és plusz jövedelemhez juthatnak. A környezetükben vannak kosárközösségek? Hallottak a rövidellátású láncokról? Nem csak az értékesítés kerül így kevesebbe, de számos más előnye is van. Például a szorosabb kapcsolat miatt a termelőnek érdeke, hogy megbízható, jó minőségű élelmiszert állítson elő. Nos, Zsolt van velünk a vonalban. Jó napot kívánok, Zsolt!
Jó napot kívánok!
Hallott már a kosárközösségekről?
Igen, és amiket elmondott, meg elhangzott eddig ezekkel, mint teljesen egyetértek, és azon kívül, hogy azt mondom, hogy ez valóban így van, és ezt érdemes azért pénzt és energiát is áldozni, mert ennek számos előnye van a vegyszermentességtől kezdve a megbízhatóságon keresztül a helyi közösség támogatásáig. De egy dolog jutott még eszembe ezzel kívül, az, hogy néha nagyon átverős dolgok is vannak. Tehát az ember elmegy egy boltba és azt mondja, hú, hát te jó, csomagolásmentes dolgok vannak, és ez biztos nagyon jó, és kiderül, hogy a világ másik feléről hozták. Ugyan nejlonzacskóban nincsen, de
De ki van írva, nem? Valami cetli azért csak van ott nyilván.
Hát nincs. Azt már megkérdezi az ember az eladótól, ez megmondja, hogy hát ez mondjuk Brazíliából, hogy honnan származik, akkor mondom, köszönöm szépen a viszontlátásra, de ellenőrizni kell, tehát azért, mert valami ökónak meg biomáknak csomagolásmentesnek néz ki, egyáltalán nem biztos, hogy valami olyasmit veszünk, mint a kosárs közösségben a helyi termelő megtermelt, és kevés fuvarozással és helyi terméket jutunk hozzá.
Hát meg ott ismerjük egymást, nem? Ezekben a kosár közösség. Egy idő után nyilván megismeri az ember a termelőket.
Természetesen ennek mondom, minden elhangzott maximális előnye, azon kívül némi macera, de ha az embernek van némi rugalmassága, hogy most ezt kapott, meg azt kapott, meg emennyit, meg amennyit, ez biztos, hogy a társadalomnak és magának is a javát szolgálja. Csak részen kell lenni, hogy ne dőljünk be közben egyéb olyanoknak.
Jó, egyébként ez most, hogy említette ezt a szót, hogy macera, ezt magam is tapasztalom egyébként, hogy tényleg van benne macera, de hát valamit valamiért.
Nyilván. De az is egy fontos dolog, hogy az ember nem rohan.
Igen.
Ott van. Igen. Látja. Elbeszélget. Tehát az emberi kapcsolatok és a tehát ez a normális emberi élethez tartozó dolog. De erre érdemes áldozni, mert akkor innentől kezdve egy kicsit mindenkinek az élete jobb, annak is, aki eladja, meg annak is, aki vesz.
Nagyon szépen köszönöm, Zsolt, hogy telefonált. És akkor István is itt van velünk a vonalban. Jó napot kívánok, István!
Jó napot kívánok, és sokan köszöntöm a kedves hallgatókat is. Hát ugye van egy ilyen szólásmondása a termelők között, hogy a bio gazdálkodók azok éjszakat mermetőznek.
Tényleg van ilyen szólás?
Igen, tetszik tudni. Most ugye ez úgy van, hogy hát ugye én abban születtem bele a gazdaságba, úgyhogy az embernek nagyjából tudja azt, hogy ki hogyan, micsoda, de én inkább azt mondom a vásárlóknak, hogy amelyik termelő azt mondja, hogy legyen szíves, jöjjön ki, nézze meg a gazdaságot, legyen szíves, nézze meg, hogy itt termelő mit van, az a biztos.
De akkor István, piac... jól értem, hogy ön egy bioközösség, vagy a biogazdaságot visz.
Hát én azért viszem, tetszik tudni, amit mi piacra viszünk, az a sajtermék. Aha. Hát a különböző sajtok, de magában összességében itt hol az ég adta földön mindenféle állat van, de ez már csak az embernek a saját, hogy is mondjam, hobbija. De hobbi mellett az ember tudja azt, hogy milyen élelmiszert fogyaszt. Tehát nem mindegy, hiába mondja az valaki, hogy ez házi zsír, hogyha valaki tényleg evett házi zsírt disznőlésnél, meg a disznőlésnél evett töpörtyűt, ami aztán egészséges és nincs benne semmi, akkor abban a pillanatban megtudja azt a különbséget. És ugyanúgy meg lehet a különbséget érezni, amikor valaki azt mondja, hogy a piacon, hogy ő ilyen meg ilyen sajtokat árul, házi sajtot, aki termel, tehát mi termelünk, mi tudjuk azt, hogy mi az igazi házi tejtermék, aki pedig behozza a Szlovéniából, Ausztriából, itt, ugye mi nekünk ez van közel, itt Szalamegyében a különböző sálait árut, ami tulajdonképpen ott a legolcsóbb, és ugye itt átcsomagolja, meg átbagdalja a másik fél kockára, és akkor azt mondja, hogy ő termeli. Tehát ezek nyilvánvaló, hogy a fogyasztót megkarosítja, de ugye a háttérben meg van neki egy kis, mit tudom én, 3-4 kecskéje, 5-6 tehene, és akkor ugye elmesélheti azt, hogy ő gazdálkodó. Na most ezeknek az ellenőrzése ugye majdnem mondható az, hogy lehetetlen. Tehát itt az ellenőrzés maga a fogyasztó, aki azt mondja, hogy hát szívesen. Tehát én engem bármikor meglátogathat itt a hűtőből is, bármikor ad az ember bármilyen terméket, sőt, hogyha éppen tehened, akkor fájni eljöhet nyugodtan, de maga az, ami már a piacokon történik, az már szintiszta kereskedelem, és semmi köze ahhoz. Tehát az úgy van, hogy amíg van, addig van verép is, tetszik tudni, most igen. Nem akartam kimondani. Tehát ugye ez az eluralkodó dolog. Tehát nagyon, tehát ott már üzlet, ott már tudja, az már minden vonalon az üzlet, az már nem éppen a nagyon-nagyon a becsületről szól.
Hát pedig jó lenne, ha legalább ez a terület tiszta lenne, mert azért ugye az élelmiszer az egy nagyon fontos dolog, hiszen azok vagyunk, amit megeszünk, szokták ezt mondani. Önnek is nagyon szépen köszönöm, István, hogy megosztotta, bár kicsit szomorú lett a vége. Viszont mi most letesszük a pontot a mai műsor végére, holnap a következő kérdésekkel várjuk majd önöket. Mit gondol, változott a munka becsülete az elmúlt évtizedekben? És a Magyar Televízió 1957. május 1-én kezdte meg hivatalos rendszeres működését. Ön szerint van jövője ennek a műfajnak? Ezekhez a kérdésekhez várjuk tehát a véleményüket holnap. A mai adás szerkesztője Juhász Zsolt, a hangmérnök Lájer Rita volt, a telefonnál Sebők Tímea és Farkas Szabolcs fogadta hívásaikat. Nevükben is köszönöm mindenkinek, aki ma telefonált vagy SMS-t írt, a többi kedves hallgatónak pedig a figyelmet. Halász Zsuzsát hallották, hamarosan a Nemzeti Sport Krónika következik itt a Kossuth Rádióban. Viszont hallásra!